Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni. Szeptember végén hirdették ki az idei Gundel díjasokat. Az egyik legmagasabb hazai szakmai elismerésben ezúttal Bicsár Attila, a villányi Sauska pincészet, Sauska 48 nevű éttermének executive séfje és Kovács Siklós Lázár ifjúsági szakversenyek szervezője részesült. Kovács Siklós Lázárral Buza Sándor beszélgetett.
Ilyenkor meg szoktuk kérdezni, hogy meglepődtél, de nem azt kérdezem meg, hanem azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy te vagy a legfiatalabb magyar Gundel díjas?
Lehet, mert így most belemélyedtem, hogy így gondolati szinten, hogy kik is, akik eddig kaptak, mert ugye ott van Kalla Kálmán.
Általában életműdíjakat szoktam.
Igen, de nem életműdíj, bocsánat.
Én tudom.
Tehát, hogy szerintem lehet, hogy én vagyok, de ezt meg fogom nézni, mert nézem, hogy Nyíri Sándor, hát ő idősebb, Pintér Katalin, Borbás Marcsi, Macsinka János, Berkes Gyula, Dudás Szabolcs, Dudás Szilárd, Dr. Csizmadia László, Molnár Attila fiatalabb.
Ő fiatalabb.
Azt hiszem 2 hónappal. Nem, igen. De ott van Meskál Tibor, hát nem Szuló Szabina, ugye Szél Tamás, hát Szél Tamás fiatalabb.
Igen.
Eleve.
Jó.
Úgyhogy ő lesz a legjobb. Rózenstej Tibi, akkor Csapodi Balázs, Vomber Figyes, akkor most elmondom az egész, hogy kik kaptak eddig, Jakab Filászló, Cubor János, Garanci János, Bíró Lajos, Kalla Kálmán és Hanvas Zoltán és Dravecki Balázs is kapott már Gundel
díjat. Akkor most visszacsatolok, meglepett?
Meg, mert a Gundel Károly díj az igazából nem csak egy díj, az egy szemlélet, az egy életfilozófia, az egy tükrözi a vendéglátáshoz való hozzáállást. Tehát ez nem csak Gundel Károlynak állít emléket, hanem az egész vendéglátásban egy olyan dolgot képvisel, ami mögé be kell tenned az életedet, a hitvallásodat, az egész dolgot, amit, ahogy te a vendéglátáshoz jársz. És ebbe beletartozik, igen, a fiatalok továbbképzése, a vendéglátásnak a folyamatos segítése, megújítása, képviselése. Tehát attól, mert még, mit tudom én, lesz egy éttermed, attól te még nem leszel vendéglátós, csak van egy éttermed. Szóval azért ez is egy olyan szakma, amit Gundel Károly úgy képviselt, hogy egész családjával. Nyilván ma már ez nagyon nehéz megcsinálni, mert talán a Rózensteinék jutnak elsőnek eszembe, aki jó, még igen. Családként, mondjuk a család tagként is, ugye ott a család többi tagja is a vendéglátásban dolgozik. Gundel Károly is ilyen volt, hiszen az egész család a Gundel éttermet és a vendéglátást csináltam.
Igen, hát ugye minden szakember, különösen ti séfek, valakinek a köpönyegéből bújtatok elő, hiszen valakitől meg kellett tanulni a szakmát. Azok a nagy öregek, akik nektek átadták a tudást, aztán utána már az a ti kompetenciátok, tehetségetek, képességetek, készségetek volt, hogy ezt hogyan éltetek vele, és hogyan sáfárkodtatok. Azért én ennek az egész díjnak a magyarázatában én azt olvastam, és ez nagyon fontos állomása az életednek, hogy az ifjúságot, tehát az sportnyelven szólva, az utánpótlás nevelés volt az a nagyon-nagyon fontos értékmérő, amiért ezt a díjat kaptad. Ne válaszolj most még erre. A következő hosszú kérdésem lesz. Ugye amikor az RTL-ben nyomtátok a főzős műsort, akkor mindenki megismert téged, lapogatták a hátadat, soha nem kérdezte meg senki, hogy hogy vagy, hiszen minden este láttak. Aztán amikor annak vége lett, ez a médiában egyébként így működünk, nem láttak minket a tévéképernyőn, akkor mikor meg találkozunk valakivel, akkor és mi van veled, nem látlak? Akkor az ember elkezdi mondani, hogy mi van veled, nem látlak. Szóval ez a fajta háttérbe vonulás, és ez a fajta munka, amiért egyébként a Gundel díjat megkaptad, ez mennyire volt tudatos?
Nem volt tudatos a munka, mint ahogy az sem, amikor elindult a Receptklub, ugye, ez volt a műsor neve, és elkezdtünk a zsír mellett az olívaolajjal is dolgozni, használni, és hát ugye, hát ez is akkor végül is nem tudtuk, hogy mi egy nagyon nagy újítást vezetünk be, hogy tanítjuk a nézőket főzni, és tudást adunk nekik, azt a tudást, amit mi is megtapasztaltunk, vagy tanultunk, és ezt át tudjuk ültetni a vendéglátásban, mondjuk az otthoni főzéshez. Szóval nem volt annyira tudatos, de mégis ez megtörtént, de visszatérve arra, hogy a tévé után akkor hogy jön az űr, de hát nem jött az űr, mert ugye megjelent a social media, és ma már inkább a fiatalok onnan ismernek, nyilván nem is láttak tévéműsort, hiszen az RTL-en volt az 14 évig, uh-huh. az anyukák szoktak mondani, hogy jaj, hogy a gyermekek szoktak mondani, hogy az anyukámnak te vagy a kedvenc a tévéből. Tehát igen.
Csináljunk egy szelfit anyukámnak.
Igen. De hogy a fiatalok már inkább a YouTube-ról ismernek, főleg a barbecue, meg a grillezés vonalán néznek sok videókat, de hogy ez megmaradt, és hát mind a két részen, végülis ezen a csatornákon nekem mindig is az oktatás, vagy a tudásom megosztása volt a lényeg, de nekem soha nem volt titkos receptem. Hát én mindig egyből elmondtam. Nem mindig volt jó, de hogy, mint az, hogy elmondtam igen, a recept, igen, jó igen. volt. Úgyhogy mindig erre tettem föl, meg próbáltam a világban is, mert nagyon sok helyen jártam, szerencsére ez a szakma, ez arra is nagyon jó, hogy bejárd a világot, főleg, hogyha fiatal vagy, és ezért minden iskolában elmondom, hogyha valaki szeret utazni, szereti az élményeket, akkor ez a fiatalság az, amikor ezt meg lehet tenni, és ma már olyan versenyek vannak, olyan tanfolyamok, amikre már el lehet jutni, ki lehet utazni. Ma már, ha egy jó képességű fiatal ember ír magáról egy jó kis önéletrajzot, ezt elküldi olyan éttermekbe, ahova mondjuk kinéz a térképen egy mondjuk Kuala Lumpurba, uh-huh. mitől még, akkor 70%, hogy kimehet oda is, és fog tudni dolgozni. Lehet, hogy csak koszkvárté, de megteheti.
Ha megpróbálom visszapörgetni az időt, lehet, hogy rosszul tudom, de a receptklub megszűnése után a magyar média gasztro életben is volt egy kis szünet, és utána indult el ez a mostani nagy boom, amikor egyébként séfek a séfekkel, séfek aztán maguk ellen, és másokkal, és mindenkivel, és a tyúkok ellen mindenkivel mennek. Tehát elindult ez a tömeggyártása a magyar főzős műsoroknak. Ekkor téged nem találtak meg?
Nem tudtak megtalálni, mert ugye azért maradt abban a receptklub, mert akkor én kiutaztam Amerikába, megkaptam azt a lehetőséget, hogy a washingtoni nagykövetség séfje lehetek Kala Kálmán példaképpen után, hiszen ő is vezette uh-huh. a Cvak Sándor idejében, amikor ő volt a nagykövet, a konyhát, és ez nekem bakancslistás hely volt, hogy ott vezessem, ez sikerült, és akkor ott elidőztünk, és akkor utána még jött ugye Franciaország, Spanyolország, tehát akkor itt a magyar vendéglátásból úgymond kimaradtam. És amikor visszatértem, akkor már ez már folyamatban volt, viszont én akkor váltottam, hogy gondoltam, hogy nem a TV irányba megyek, hanem inkább a social media irányába, és elkezdtem ott felépíteni magam.
De Lázár, az egy dolog, hogy a social médiában elkezded magad felépíteni, meg volt egy tévés múltad. De ez, amiről beszéltünk, mert én csak a díjra kanyarodok vissza. Akkor, amikor az elismerést azért kaptad, mert irgalmatlan energiákat fektetsz abba bele, hogy az ifjúságot tanítsd. Ez hogyan alakult ki? Hogyan lettél például a 2024-es ifjúsági szakács világbajnokságnak a mindenese? Mert hát te igen. voltál mindenese.
Ez így van.
Aminek pont tegnap lett vége.
Igen, igen. És hát nagyon nagy hír. Aki esetleg még nem tudná, hogy Magyarország vitte el a pálmát. De visszatérve a kérdésedre, hogy ez igazából már a kezdetektől fogva így alakult, tehát nem én alakítottam ki, meg mindig is szerettem tanítani, vagy megosztani a recepteket, a tudást, és...
Hát illetőleg volt olyan kommunikációs készséged, amivel egyébként rád lehetett bízni. Mert egyébként ismerünk nagyon sok olyan virtigli szakembert, aki egyébként nem kommunikatív. Nem tudja úgy átadni, neked ugye Isten megvert téged azzal, hogy tudsz beszélni.
Igen. Úgyhogy ez soha nem volt kérdés, és ezért mindig próbálom minden területen átadni. A fiatalokkal pedig ez a verseny is én azért szerveztem, hogy azért vállaltam át azt a részt, egyébként nem egyedül vagyok ebben a csapatban, ugye ez a Shane the Rotisser gasztronómiai világverseny volt, aminek folyamán ugye itt meg kellett rendezni egy világversenyt, amire pályázni kellett, tehát el kellett nyerni ezt a lehetőséget, amit sikerült, hiszen olyan a csapatban olyan nevek vannak, mint Novák Iván, Pintér Katalin, vagy például Földi Réka, vagy Bercsák Anita, akikkel karöltve meg tudtuk szervezni ezt. Tehát 20 ország volt azért itt, szóval ezért ez nem csak a magyar konyhának, a turizmusnak, és a vendéglátásnak, hanem nagyon sok szakembernek is nagyon jó.
Hogy... De ennek az egész pályázatnak a megírásában te aktívan részt vettél, hiszen az, hogy megnyerjétek, tehát ugye 2015-ben volt, most 2024-ben lett a második, akkor ezen te nagyon tevőlegesen dolgoztál.
dolgoztunk meg, letettünk már valamit az asztalra 15-ben, és ez volt az az alap dolog, amire mi tudtunk építeni, hogy most idén is megmutatnánk, és még azt hagyd mondjam, hogy Nyikos Patrik nyerte a világversenyt, tehát magyar lett az első helyezett, és itt mondhatnánk, hogy persze, magyar pálya, hát ez előny, meg stb. Igazából ebbe a versenybe ez még nehezebb, mint a Bocuse d'Or. Ugyanúgy a alapítók között van, ugye a Schindler Rotisor alapítók között van a Paul Bocuse is, vagy volt, tehát ugyanúgy, ez a szervezet egyébként előbb volt, de ez a verseny ugye az van, hogy odaadnak neked egy fekete dobozt, amivel nem tudod, hogy mi van, és azt mondják, hogy akkor nyisd ki, írjál egy háromfogásos menüt, előétel, főétel, desszert, és csináld meg 4 főre. Azt majd meglátjuk, hogy mi lesz, van rá 3,5 órád. Kiítod a dobozt, és pak, indul a stressz. És ezt nagyon kevesen bírják.
Bár még nagyon-nagyon rövid az az idő, amikor becsuktátok az ajtót, hiszen tegnap este ért véget ugye ez a világverseny, de bizonyára kaptatok már visszajelzéseket, hogy az itt lévőknek miért lesz nagyon emblematikus ez a budapesti világbajnokság? Mit kaptak ők pluszban ahhoz képest, amit egyébként ilyen versenyeken a világban kapni szoktak?
Hát megpróbáltuk úgy megközelíteni, és ezzel kicsit példát is mutatni a világtanácsnak, hogy a gyerekeket, a fiatalokat úgy bevonni olyan programokra, hogy ne csak az evés és az ivásról szóljon, ami persze hát szakmailag nyilván biztosítani kell, de hogy még azokat a programokat is, ami például mondjuk a Lázár Lovas Parkban volt, vagy például a Gosdú udvarban, hogy tudjanak szórakozni, egymással beszélgetni, és nagyon jó kapcsolatokat tudjanak építeni, hiszen ma már erre lehetőség van, míg régen, az én koromban ugye hát meg volt a verseny, aztán hát én amerikai hívó előszámot nem tudtam tárcsázni, ugye nem volt rá lé, de most már a WhatsAppon, vagy egyéb felületeken, hát ők tudnak kommunikálni, hát ez nagyon nagy előny, és azt mondja, hogy gyere hát most Párizsban lesz egy ilyen izé, nézd meg, hogy én mit csinálok, vesz egy repülőjegyet, pár ezer forint, vagy pár tízezer, és át tud menni, meg tudja nézni. Ez nagyon komoly előny ma már ebben a szakmában is. És ez volt, hogy ezt mutassuk meg. Hoztunk autókat. Voltak autószponzoraink, hogy lehessen egy másik fajta élményt adni. Voltak kürtös kalácsos, állatkerti körút. Szóval, hogy volt minden olyan is, és ennek meg lett az eredmény, ennek nagyon örülünk.
Sokat dolgozol, hogyan töltődsz fel?
Nekem a víz az, ami tölt egyébként, úgyhogy próbálok vízpart mellett dolgozni, ha tehetem.
Most itt volt a Dunai járvíz. Kint aludtál?
Hát az elég kemény volt. Ugye én a vízügyi szakembereket és a tűzoltókat leptem meg hajnalba, pont a tetőzés napján ugye egy 100 darab pizzával, amit a helyszínen sütöttem nekik, és ez is onnan jön, ezért nem fizetett senki, ezt én úgy gondoltam, hogyha aki ad, azt tudjon, vagy segítsen, és akkor ilyennekbe is részt szoktam venni, szóval azért nekem nem túl jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban, már jó az élmény, mert hogy adhattam, de hogy azért az kemény volt ott mindenkinek ezúton is.
És a víz milyen formában tölti ki az életedet? Úszol, evezel, utazol, hajózol?
Hát ez így minden, de ha én leülök a vízpartra és csak nézem, annó mesterem Jakafi László, ő is szintén részt vett egyébként ennek a Gundel díjnak a kialakításában Kovács Lászlóval, ugye a vendéglátók ipartestületének elnökével, hogy létrejöjjön, hogy legyen, hogy át lehessen adni minden évben. Na, ő volt a nagy horgász, Jakafi László, meg is van a módszer, ő fagyival horgászott mindig. Az azt jelenti, hogy ugye a büdös kukorica le van fagyasztva ilyen kis papír kapszlikba, és utána az van keresztül fűzve a damilon, horog a végére, és erre kapnak a halak, mert kb. Fél éves otthat kukoricával lehet elképzelni ehhez a szagot, szóval elég kemény. És miért is mondtam el ezt? Ja, hogy a víz mellett, ott szoktunk együtt
és
annó.
Ez azt is jelenti, ugye a horgászat is fölkerült, hogy akkor mondjuk a hal az neked egy mindennapos akár munka, akár étkezési forrás, szokás, nem. Hogy halat egyél?
Nem, sajnos nem.
Tehát te sem fogod növelni a Magyarország halfogyasztásának átlagát.
Nem, sajnos nem, de mindent megteszek azért, hogy nagyjából egyébként a halas a lalacra, az afrikai harcsára, a magyar szürke harcsára azért ott van igény. Tehát ha valaki főz, akkor ezekkel dolgozik. A frissen sütésnél inkább a lazac, meg az afrikai harcsa, arra keresnek legtöbben rá nálam receptként, mondjuk gombásan, tejfölösen vagy paprikásan. Ó, éhes lettem. Na mindegy, szóval, hogy azért ilyen formában nagy rá az igény, meg azért használjuk ma már, de de nem a pontyot, vagy nem a keszeget, vagy szóval nem az édesvízi halainkat, hanem inkább a külföldről érkező tengeri halakat. Hát ezzel lehet...
És ha mondjuk Horvátba mész, akkor eszel tengeri herkentyűt, vagy görögbe, törökbe, direkt mondom
minden.
Így.
Horvátba, tudom, igen. És akkor most voltunk Bulgárba. Ja, de ott is a tengerpart félelmetes. Na mindegy, nem is erről, hanem hogy igen, akkor azért szívesebben eszek én is, meg szerintem mindenki más a tenger melletti éttermekben szívesebben fogyaszt az ember tengeri herkentyűket, vagy éppen halat, úgyhogy azt nyilván az egy másik dimenzió, úgyhogy szeretem.
Igen, hát ugye az elmúlt 10 év különösen arról szólt, hogy az egyik ilyen dobozos platformról átmentél te is a social médiába, és azért nagyon aktív az az oldal, ahol te egyébként főzöl és tanácsokat adsz. Hogyan birkózol meg a világ ebbéli változásaival, amikor egy kicsit a feje tetejére állt minden, mindenki átbucskázott a fején, most már mindenki a menteset keresi, mindenki egészséges, úgy szoktam ezt mondani, mindenki egészségesen szeretne meghalni. Ezzel nincsen olyan nagyon nagy baj.
Igen,
ezzel egyébként
igen.
Nincsen olyan nagyon nagy baj, mert én is erre törekszem. Szóval mennyire változtak meg a trendek? Mit érzel a saját fejedből, a saját kezedből?
Nagyon, hát nagyon megváltoztak, de ez nem is feltétlen az, hogy divat lett, hanem...
A divat is lett.
Régen azért volt sok olyan vendégem, akik azért kértek mondjuk húsmenteset, vagy csak zöldséget, vagy vegetáris, vagy vegán ételeket, mert egyébként nem így éltek, de úgy menő volt ezt kérni egy étteremben,
hát ez volt a divat része.
Akkor fölburít mindent, igen. És akkor csak róla szól az a kaja. De ma már ez nem így van, mert tényleg annyi allergia van, annyi keresztallergia, annyi, hogy ez már nem játék. Tehát, hogyha valaki tényleg, ha magyaróra allergiás, és az valamiért eszik, hát ismerek.
Vagy
olyat,
a halra.
Aki, vagy a halra, hogy ott szempillantás alatt, pár másodperc alatt fölpuffad. De nagyon veszélyes. De mondjuk ennek inkább a nem látványos formái vannak sokaknál, hogy ugye puffadás, meg megy a has, meg stb. És nagyon kellemetlen. De tény, hogy már majdnem, nem tudom, hogy nem akarok rossz statisztikát mondani, de hogy sokkal többen érintettek ebbe, és erre már ezért van sajnos igény. Mert hát mondjuk ott van a pizza. Mindenfajta lisztből csinálják, ilyen-olyan dolgokkal. De hogyha nem kovásszal készül, hanem élesztővel gyorsan fölfújjuk, akkor mivel az érési dolog nem megy végig a tésztán, így az okoz olyan dolgokat, például, vagy okozhat olyan dolgokat a bérrendszerben, ami azt mondja, hú, hát ettem jó pizzát, nem volt túl jó.
Hát igen, ennek a technológiai megoldását egyszer láttam gluténmentes pizzát készíteni, szerintem még mindig rágógumigént rágja az, aki megpróbált azt megnyújtani, kinyújtani, összeugrott, tehát olyan, mint egy darab szivacs, egy darab kő. De ez azt is jelenti, hogy a világ megérett arra, hogy mondjuk klasszikus ételeket át kell gondolni. Most nem az újragondolásra gondolok, mert az egy nagyon trendi dolog, újra gondolom.
Igen.
Hanem hogy valóban elő kell hozni azokat az alapanyagokat, amelyek például homlokegyenes másként működnek, mint működtek mondjuk klasszikus formájukban.
Hát az a baj, hogy igen, hogy próbáljuk utánozni, legyen gluténmentes palacsinta. Nagyon nehéz megcsinálni, mert ugye, ha azt mondod, hogy palacsinta, már kimondod, akkor benn van a szádban, már most is így az agyban gondolsz rá, egy íz, amit te viszont akarsz kapni. De nem fogod, mert nem fog, az nem lesz olyan, ami gluténmentes. Meg lehet persze csinálni, lehet hasonlókat, de nem lesz olyan, és hogyha nem azt teszed, és csalódást okozol az agyadnak, akkor még többet teszel, és ezáltal most akkor elindul egy új dolog. Szóval inkább az van, hogy új ételek alakulnak ki, új fogások, új saláták, tehát ma már elég, szintén olyan trendi egy quinoa saláta, mondjuk, mint egy cézár, mondjuk nem Magyarországon, de hogy ne legyen benne mondjuk majonéz, vagy tojás, vagy olaj, vagy szóval, hogy ilyen hozzávaló, hogy parmezán, és vagy például, hogy padlizsánkrémből csinálnak cézár szószt, és akkor az lesz a, úgymond a cézár saláta alapja. Szóval erre már azért volt szükség, mert volt rá igény.
És akkor mi lesz a tradicionális magyar konyhával?
Hát addig hát a magyar konyha jó mezsíra épül, úgyhogy igazából ott pont az a baj, ha helyettesíted az olajjal, akkor már nem ugyanazt mutatja, hát nem ugyanaz az íz. Én azt szoktam mondani, a galacska nagyon finom, és a pörkölt is nagyon finom, csak ne együnk minden nap, és ne együnk mindig desszertet az étkezés végén, és akkor már nem olyan egészségtelen egyébként a magyar konyha.
Például jut eszembe, a világbajnokság résztvevőinek volt alkalmuk belekóstolni az igazi magyar konyhába, tehát a pörkölt, nokedli, pacal, ezek azért, hogy elhúztátok kaptátok az orruk előtt?
Igen, mindenből kaptak kóstolót, sőt, csarnoktúra is volt, a nagy csarnokba is kimentünk. Viszont ugye ilyenkor a fekete doboz, a black box is úgy van összeállítva, hogy az adott nemzet, vagy az adott országnak a büszkeségeire. Ezért volt benne kacsamáj, ezért volt benne őzgerinc, ezért volt benne mondjuk birsalma, tokai aszú és süllő egészben. Tehát ez volt az az öt alapanyag, amit mindenkinek egyformán föl kellett használni, és hát ezek tényleg olyan minőségi alapanyagok, ami jó minőségben van nálunk.
Kovács Siklós Lázár friss Gundel díjassal Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán a Szent Andrea étteremmel folytatjuk, maradjanak velünk itt a trend.